Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, amikor itt állok, akkor kettős felelősség vagy kettős nehézség is nehezedik a vállamra. Az első és legfontosabb az, hogy gyönyörű idő van odakint, vasárnap délelőtt, és azok az emberek, akik itt ülnek, azok elszakítva a családjuktól, persze nem minden esetben, hát ugye minden előadóra, aki itt áll ezen a pulpituson, nagy felelősséget rónak. A második, hogy hát tulajdonképpen ugye a kis csúszás miatt lassan már végéhez is kellene, hogy közeledjen az előadásom, amely, ahogy a cím is mutatja, Tehetséghálózatok a Kárpát-medencében címmel kerül elő. Az első gondolatmenet, amelyet meg szeretnék osztani önökkel, egy kicsit talán távolabb áll a tehetséggondozás közvetlen mindennapi tapasztalataitól, és arról szól, hogy Magyarországon sokkal több tehetség van, mint ami hasznosul. Ezt az ábrát, amelyik a bevezető ábrán komisszionnek sokan láthatták már, akár tőlem, akár másoktól, amelyik azt a tudást foglalja össze, hogy azokból a tehetségekből, akiket rejtett tehetségnek, vagy hát köznapi szóval tehetségnek nevezünk, azokból ugye sokszor a több van, mint azokból, akiknek tényleg a tehetségét felismerjük, tudjuk már, hogy milyen irányban érdemes őket fejleszteni, és hát talán az első lépéseket már ugye közösen velük meg is tettük ebbe az irányba. Ezeket a fiatalokat, hadd hangsúlyozzam, idősebbeket is, hiszen a tehetséggondozás hitünk és tapasztalataink szerint a megfogantatás pillanatától a halál pillanatáig tart, tehát a jelenlévők nem csak mint tehetséggondozók, hanem mint tehetséggondozottak is ülnek ebben a teremben, akármilyen új élethelyzet, amelybe kerülnek, például egy ilyen konferencia is, új tehetségtartalmakat hívhat elő belőlük, egy olyan jellegű tevékenység terület, amivel adott esetben addig még nem találkoztak, például az unokák nevelése, vagy bármi egyéb, zárója bezárva. Tehát ez a fajta kép, hogy rengeteg tehetségigélet van az országban, tulajdonképpen bárki az lehet, tehetségtelen ember nincs is, ezt a szót tessék kihúzni a szótárból. Ez ugye kiegészül azzal, hogy ténylegesen felismert tehetség. Tehát akit a nyelvújítás korabeli magyarok talentumnak neveztek, amelyik a talented, ugye a tényleges angol száz kifejezésekkel, és nem a gifted, ugye ami az elsőre, a tehetségigéletre vonatkozik, ebből bizony kevés van. Még kevesebb van, ahogy látszik is az ábrán a harmadik fázisban, abból a sikerből, ami alatt én nem ilyen celeb sikert, vagy akár pénzügyi anyagi sikert, hanem egyszerűen örömöt értek. Azt az örömöt, amit akkor érez az ember, hogyha használ, hogyha hasznossá válik a környezete, a közösség számára, nagy szóval a nemzet számára. Tehát azt a tehetséget, amire megáldotta a sors, azt a tehetséget, amelyet mi tehetséggondozók segítünk kifejleszteni benne, haszonra, tényleges kibontakozó tevékenységre, hasznosító tevékenységre tudta váltani, hát ebből még kevesebb van. Na most ezt a fajta tétet, tehát hogy sajnos látjuk környezetünkben, ahogy szamaszét nézünk, hogy bizony csökken azok számban, akiknek fel tudjuk ismerni, mások fel tudják ismerni a tehetségét, és még inkább csökken azok száma, akik esetében ebből siker lesz, alátámasztja egy olyan felmérés is, aminek az eredményét ezen az ábrán mutatom meg. Ez az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában közölték tavaly, és azt mérték fel, hogy bizonyos, nem bizonyos, az összes ország, tehát a világ 162 országára terjedt ki a felmérés, hányféle terméket állít elő, hányféle terméket exportál ebből, és hányféle országra exportál egy-egy terméket abból a skálából, a spektrumból, amit előállít. Ez egy bonyolult mutató, többféleképpen is lehet összegezni, kétféleképpen legalább megtették, és közölték a rangsort. Ebben a rangsorban, ahogy az ábrán is látszik, Magyarország a 19. helyet foglalja el, mindkét módon számolva ezeket az értékeket. Na most, hogy egy pillanatra belegondolunk abban, hogy más gazdasági rangsorokban, ilyen világméretű összehasonlításban, ha a 19. helyen lennénk, akkor ugye nagyon örülnénk, akkor mindenki sokkal mosolygósabb, még ennél is mosolygósabban jött volna ebbe a terembe, de hát nem ott vagyunk. Na most ugye itt ez figyelmezteti az embert, hogy valami érdekes dolog történik, hogy figyelmükbe idézem azt a megállapítást is, amit a szerzők még erről a cikkben leírtak, hogy ez a fajta komplexitás mutató, tehát ez, hogy hány terméket, hány országba sikerül exportálni, ez azt is mutatja, hogy a képességeknek milyen skálája található abban a bizonyos országban, akkor úgy fordítható le ez az összesített eredmény, hogy Magyarországon nincs is akkor a baj a képességeknek az erdejével, ha úgy tetszik, a tehetséggel valamilyen szinten, de ennek gazdasági haszonnál, sikerré, hasznot hozó közösségnek és hasznot hozó tevékenységnek való átkonvertálásával már bizony nagy baj van. Na most az előadásom első részében arra szeretnék választ keresni, hogy miért. Több választ is megpróbálok megfogalmazni önöknek, amiből remélem, hogy egyfajta pedagógiai nevelési tanács vagy tanácsi sorozat is valamilyen szinten kikerekedik, amit hát nyilván mindenki vitathat, vagy hát finomíthat a saját gyakorlatában. A válasznak az első okai talán abban lehet megtalálni, hogyha az ember egy picit belegondol, hogy miben vagyunk mások, és miben vagyunk közösek azokkal az országokkal, amelyek gazdaságilag igen sikeresek. Az első olyan, amit figyelmébe szeretnék idézni, az egy olyan nemzetközi felmérésnek az eredménye, amelyik az individualitást, primitív vagy hát köznapibb szóval talán az önfejűséget, nem ugyanaz persze a kettő, mérte föl, és azt mutatta, hogy Magyarország így az átlagos viselkedés tekintetében a világ négy legindividualistább, zárójel, legönfejű állama közé, vagy hát a közösségi, tehát ilyen intézményi, illetve egyéni önfejűséget is figyelembe véve önfejű viselkedésű közösségébe tartozik. Hát nézzük meg, melyik volt a másik három. Ugye az ábrából is látszik, hogy Hollandia, Anglia és Amerika. No, hogyha ebben a társaságban lennénk gazdaságilag, tehát ugye elhúznánk a világ országaitól Hollandiával, Angliával és Amerikával együtt a gazdasági mutatók tekintetében, akkor megint nagyon örülnénk, vagy örülhetnénk, de hát ez sajnos ugye nincs így. Tehát érdemes megint megvizsgálni azt, hogy mi a különbség a négy ország között, és itt egy árnyalat kép terül elő. Két dologra érdemes felfigyelni, ha sok-sok mutatót az ember megnézi, és kopálja a segítségét veszeni igénybe, akinek a munkacsoportja, vagy akinek a munkacsoportja ezt nagyon szépen összehasonlítottak. Az első, hogyha Hollandiával állítjuk párba Magyarországot, akkor Hollandia elképesztően különbözik Magyarországtól az együttműködés mértékét tekintve. A hollandok nagyon együttműködőek, átlagosan természetesen, kivételek mindig vannak, a magyarok nagyon nem együttműködőek, megint átlagosan, természetesen kivételek, majd itt vannak, és a jelenlévők jelentős része épp hogy a kivételek közé tartozik, ezért is nekik vagy nekünk talán inkább az az üzenet, hogy a környezetünkre vigyázzunk ebből a szempontból, nem is annyira, hogy magunkra. Adjunk példát ebben. Na most, az amerikaiak és az angolok nem annyira együttműködőek, mint a hollandok, azért még jobban egy picit, mint a magyarok. Ott más a különbség, ami Magyarországhoz képest megfogalmazható. Amerikaiaknál és angoloknál átlagosan mérve az önértékelésnek a mértéke, a szintje, a megfogalmazottsága nagyon közel áll, sokkal közelebb áll a realitásokhoz, mint nálunk magyaroknál megint átlagosan mérve. Mit jelent ez? Ugye mi magyarok nagyon sokszor a szélsőségekre vagyunk hajlamosak. Vagy azt hiszük magunkról, hogy mindenre képesek vagyunk az égettei világon, és akkor óriási csalódunk adott esetben pillanatokon belül, mert hát mégsem. És akkor utána ugye, hogy ahogy szokott volt lenni nálunk, az inna a másik lépekbe kilenni, és akkor azt hiszük, hogy semmire nem vagyunk képesek az égettei világon, és akkor depresszió, és akkor leértékelés, és szörnyű, és mindent. És ez nem jó. Miért nem jó? Mert ugye amíg átlengett az ingat egyik végletből a másikba, addig ott középen volt egy pillanat, amikor reális volt az önértékelésünk egyetlen egy futó pillanatra, és aztán utána már megint nem, és előtte megint nem. Na most az lenne ugye a szerencsés, hogyha egy kicsit közelebb lenne az átlagos önértékelés szintje ahhoz, ami a tényleges realitás, hiszen akkor a kockázatvállalás mértéke is szerencsésebben lenne belőle. Nem vállalnánk olyan kockázatot, ami már ideális, viszont olyat igenis vállalnánk, ami reálisan megvalósítható, és hát ez a terveinket egy kicsit hát sikeresebbé tudná tenni általában. Hadd mutassak be önöknek két példát. Mind a két példa Fülöp Mártának a kutatásaiból való, akinek egy előadását hallottam nemrégen, és nagyon sokat tanultam belőle. Az elsőben Mártáék azt hasonlították össze, hogy Magyarországot, Szlovéniát és Angliát összehasonlítva milyen jellegű feladatokat adnak az iskolai pedagógusok átlagosan általános iskolákban, ha jól emlékszem, a diákoknak. Magyarországon az, aki alakult ki a felmérés eredményeként, hogy 90%+, tehát 90%-nál több esetben versengés serkentő feladatokat adtak a pedagógusok. Szlovéniában pont az ellenkezője történik, 90%-nál, sőt 95%-nál nagyobb mértékben együttműködés serkentő feladatokat adnak a pedagógusok. Angliában, ahol a demokrácia már pár évre visszatekint, ott beállt a mutató 50%-ra. Na most ebből ugye az következik, hogy hát nálunk is azért legalább egy 50-50%-os arány lenne az egészséges, És megint nem azoknak beszélek elsősorban, akik a teremben ülnek, hogy ez mindig egy nagyon szerencsétlen dolog, amikor az előadó nem nekik fogalmazza meg a feladatát, de lehet, hogy azért közülünk is van néhány, akinek esetleg ez saját feladatot is megfogalmaz, de a környezetükre mindenképpen érdemes hatni abból a szempontból, hogy próbáljuk meg több együttműködés serkentő feladatot adni a diákunk, diákjainknak, mert ebben nagyon-nagyon nagy hiányzik, ez nagyon nagy hiányzik az országban, nagyon nagy szükség lenne. Mondok még egy példát, és aztán visszatérek majd az együttműködésre egy másik aspektusból. A második példa szintén Fülöp Mártáéktól származik, és azt vizsgálták meg, hogy az iskolai csalásokat hogyan kezelik a pedagógusok. Érdekes volt az első megállapítás is, de nem ez lesz a lényeg, de azért azt is elmondom, hogy a pedagógusok 10%-át vették észre az iskolai csalásoknak. Na most itt azért hangsúlyozom, hogy Fülöp Mártáék ott ültek a teremben. Tehát ugye ellenkísérlet nem biztos, hogy volt. Tehát akkor senki nem ült ott a teremben, akkor vajon hány százalékát vették volna észre. De nem ez a lényeg, nem ez a lényegi üzenet, hiszen nem lehet 28, vagy 35, vagy 40, vagy mit tudom én mennyi gyereket ugye egyszerre figyelni ott a alulról, felülről, oldalról, minden volt, hogy a csalás, stb. Az igazi üzenet az a következő. Amikor a kisdiákok az általános iskolában szóltak a tanárnénének, tanárbácsinak, hogy tanítóbácsi kérem, tanítóbácsi, tanítónéni kérem, a Józsi csal, akkor kivétel nélkül az volt erre a válasz, hogy kisfiam, kislányom, törődj a magad dolgával, ne spicliskedj, ne áruld be a társadalmat és hitán, és az üzenet másik része is éppen egész szomorú, legalább mennyire szomorú, hogy középiskolákban már, nagyon nem kevés középiskolát vizsgáltak, nem akadt egyetlen egy olyan diák sem, aki mert, tudott, akart volna, inkább nem azt mondja, hogy akart volna szólni a pedagógusnak, hogy csalt az X, az Y vagy az E, mert a középiskolára már a csaló győzte. Tehát az vált elfogadottá, hogy csak az a csalás, amit a tanár csalásnak minősít, amit én minősítek csalásnak, az nem csalás. Ez megint csak akinek nem ingene legyagatja meg magára, de ezen is nagyon érdemes elgondolkodni, és nagyon érdemes olyan jellegű szituációkat átgondolni az iskolai közösségben, amikor elfogadottá válik az, hogy nem jelentés, nem feljelentés, nem 3/3 az, amikor valaki a csalásra figyelmezteti a tanár, hanem a közösségi értékrendnek, a közös megvalósításának az eszköze. Ahol segítek, javítok, bátorítok, és szeretem azt, akinek a viselkedését megpróbálom megváltoztatni, nem utálom, börtönbe zárom, kirekeztem és így tovább, ami ugye Magyarországon általában a szokás, amit valaki ellen valamilyen jogos vagy nem jogos módon valaki felmér. Visszatérve az együttműködésre. Miért van jelenleg Magyarországon különös szükség arra, hogy figyelmeztessük egymást az együttműködés fontosságára? Nem csak azért, mert az ország ebben hátul van, tehát nem éri el azt a mértéket, amit a nemzetközi szinten el kellene érni, hanem azért is, mert a biológiai példák, a természet példája arra figyelmeztetnek bennünket, én hálózatkutató vagyok, tehát a bonyolult rendszerek viselkedését kutatom evolúcionális szempontból is, hogy azokban az időszakokban vált a versengés nyerő stratégiává különösképpen, amikor a környezet forrásgazdag volt. Hát, ugye jelenleg nem kifejezetten forrásgazdag a környezet, jelenleg éljük meg a Földön azt a periódust, amikor forrásgazdagból forrás szegény környezetté kezd válni a környezetünk. Nyersanyagban, energiában, szabad területben, szennyezetlen részben, hadd ne soroljon. Tehát először kell azon elgondolkodni, hogy mi az, amit nem tudunk, nem akarunk megcsinálni, noha meg tudnánk csinálni tulajdonképpen a nyugati civilizáció története során. Ez a környezet az evolúciós példák tanulsága szerint együttműködést serkentő stratégiákat tesz nyertessé. Tehát a jövőre készül fel az ország akkor, hogyha az együttműködést növeli, nem csak abból a szempontból, hogy egyébként már most le van maradva a nemzetek versenyében, hanem abból a szempontból is, hogy ez a tulajdonság felértékelődik. Pontosan a Föld jelenlegi állapota miatt felértékelődik, tehát kétszeresen is alá lehet húzni ennek a fontosságát. A harmadik dolog, és most már utolsó, ami miatt ezt szóba hozom, hogy ugye az együttműködés nem zéró összegű játszmákat generál. Na most ez így egy nagyon csúnya, talán tudományos kifejezés. Ha lefordítanám, akkor azt mondhatnám, hogy a zéró összegű játszma ugye az a játszma, amit mi Magyarországon játszunk. Könyöklünk, és azt hiszük, hogy ahhoz, hogy én nyerjek, ahhoz csak akkor jutok hozzá, hogyha lenyomom a másikat, hogyha a másik nem kap semmit. Tehát úgy képzeljük a játszmát, hogy összesen egy egységet lehet elosztani, és az egy egységet vagy én kapom meg, vagy öldöklő küzdelemben ugye a másik fogja elnyerni tőlem, és akkor én nem kapok semmit, és ha én megkapom, akkor a másik nem kap semmit. Na most a valós élet az nem ilyen. A valós élet nem zéró összegű játszmákat is ismer, tehát olyan jellegű játszmákat gazdag módon, ahol ketten összefogunk, és nem egy egységet fogunk elosztani, hanem 10 egységet fogunk együtt elérni. Na ez az a játszmatikus, amit mi Magyarországon nem nagyon ismerünk, vagy nem nagyon merünk belevágni, vagy el sem tudjuk képzelni, hogy ilyen létezik. Na ehhez is együttműködés kell, és hát a 10 egység jövedelem azért az nem okvetlenül lecsökkent. A második ok, vagy a második magyarázat arra, hogy miért nem hasznosul a tehetségi lehaza, az egy érdekes viselkedés típus. Hát hívjam fel a kollégák figyelmét, akik tegnap előtt győrőt voltak, azok már valószínűleg ezt így előre sejtették, hogy ez jönni fog. A nyúlra. A nyúl az megint kedvenc például mostanában. Ugye nem azért, amit szoktak mondani az viccben, hogy hát kedveském ez a nyúl, ez olyan, mint a mai fiatalok, csak két dolgot ismer, a füvet meg a szexet. Hanem azért, mert a nyúl ugye a két dolgot ismer, de az ugye az, hogy vagy ül, vagy fut. Most hát persze csinál az mást is, de most ezt felejtsük. Mi az, amiért én ezt kiemelem? Mert hogy a nyúl, meg egyszerűsebb formában, de hát meggondoljuk, akkor ez nem akkora, nem is messze a valóságtól, nem keveri ezt össze. Tehát tényleg vagy ül, vagy fut. Na most, hogyha mi a saját viselkedésünkre vagy na jó, a környezetünk viselkedésünkre belegondolunk, akkor azért rájövünk arra, hogy ez így nem így szokott nálam működni. Amikor nekünk le kéne ülni a fenekünkre és végre átgondolni kicsit hosszabb távon azt, hogy mit is kéne most csinálni, hova is kéne menni, akkor nincs elég türelmünk arra, hogy ezt átgondoljuk, vagy hogyha egy pillanatra esetleg meg is csináljuk, akkor nem fordítunk elég időt, elég elmélyedést, a kollégákkal való elég elvonulást, közös töprengést, brainstormingot, mit tudom én mindent, arra, hogy tényleg átgondoljuk, hogy mit is akarunk csinálni, és amikor már átgondoltuk, akkor meg nem merünk elkezdeni futni. Futás közben meg őrlődünk, szorongunk, töprengünk, ahelyett, hogy mennénk, hogy végre valahára valamilyen irányba mennénk. Ha meg ne adj Isten, illetve valamikor előfordul, hogy elindulunk valamerre, persze akkor cikcamba megyünk, de mondjuk ne adj, tényleg megyünk, akkor nem állunk meg. Akkor megyünk, mint az ökör, megyünk 5 éves terv, 4-5 éves, és így tovább, és így tovább, és tényleg nem állunk meg. Ahelyett, hogy egy idő után legalább megáll, mert leülnénk megint a fenekünkre, és megmondják, hogy most hova jutok, a fenébe is jutottam tulajdonképpen ezzel az óriási futással. Én meg oda jutottam, ahol szerettem volna, vagy egész máshol jutottam. Innen tulajdonképpen hova is kéne futni, és így tovább. Tehát a vezetés elméletnek ezt a Simidor Cycles alaptételét nem igazán tudjuk megfogadni a szónak olyan értelmében, hogy nem struktúráljuk az életünket, nem választjuk szét szakaszokra. No, ez a tehetséggondozásban is egy nagyon fontos üzenet. A tehetség sokszor mindenhez hozzá akar kapni. Sokszor mindent akar egyszerre csinálni, minden irányba egyszerre akar futni. Nekünk ilyenkor terelgetni kell, és ezt a fajta viselkedést figyelmébe kell idézni a tehetségnek, és meg kell tudni mutatni neki, hogy igazán hatékonyságot, igazán sikert, igazán a többiek számára is örömet okozó érvényesülést csak itt fog tudni elérni. A magyar oktatási rendszernek három jellemzőjét szeretném végezetül ebben a részben felsorolni. Az első, a magyar oktatási rendszer tisztelet a kivételnek, és a jelenleg megint nagyon nagy számban kivételek, kudarc-centrikus, ahelyett, hogy siker-centrikus lenne. Lefordítva ezt köznapi szavakra, mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy a tanárok nem arra koncentrálnak, hogy a diákat dicsérjék, hogy a diák mit tud, hogy mit ért el, adott esetben, hadd húzzam ezt át, nem a saját tárgyukból, bármiből, emberségből, viselkedésből, bármiből, amit a tanárnak észre kell tudni venni, akkor is, ha nem történelemnek hívják, ha nem matematikának hívják, vagy éneknek hívják, amit ő történetesen tanít, abban az osztályban, zárója bezárva, hanem a tanár arra hívja fel állandóan a diák figyelmét, hogy mi az, amit nem tud, és valahogy félreértelmezi azt, hogy neki hogy kell tekintélyt teremteni az osztályban, és valahogy úgy gondolja, hogy neki csak hol lesz tekintélye, hogyha bebizonyítja minden pillanatban, hogy a többiek kevesebbet tudnak nála, és ha véletlenül egyszer kilegül, hogy valamelyik diák valamivel többet tud nála, akkor azt megszégyenülésnek értékeli, megtorolja, és így tovább, és hát ez a tehetséggondolással gyökeresen ellentmond, most már a konkrét példa szintén is. Tehát a diákok nem sikerélményeket gyűjtögetnek sok iskolában, sajnos sok pedagógustól, hanem épp hogy a fordítottját, és ez nagyon káros, mert nem érzik azt a szabadságot, amiben a tehetség elindulhat azon az úton, hogy érvényesül. A második, amire szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy különösen az elmúlt néhány évben a magyar iskola nagyon jellemző módon hátránycentrikussá vált. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy nagyon sok, túlzottan sok figyelem hárult a hátrányos helyzetűekre. Itt valamit nagyon alá szeretnék húzni. Amikor ezt mondom, nem azt mondom, hogy a hátrányos helyzetűekkel nem kell külön foglalkozni, hogy ezek a programok, amelyek erre irányulnak, nem fontosak. Dehogy nem. Kell foglalkozni, fontosak. Egy dolgot kell elkerülni, hogy a diákot, a szülőt, a közösséget, a kis falut, akármit, ahonnan eljött, a hátrányai alapján azonosítsuk, identifikáljuk. Mert ha a diákot, a szülőt, vagy bárkit ennek az országban a hátrányai alapján azonosítunk, akkor ezzel megbélyegezzük. Ez egy súlyos hiba. Gondoljunk csak bele a konkrét példában, a jelenlévők közül jó néhányan átérték ezt, amikor a kormányzat átnevezte az Arany János tehetségmódozó programot, hátrányos helyzetűek Arany János tehetségmódozó programjává, akkor tulajdonképpen igaza volt, mert hát ez tulajdonképpen tényleg az, tehát ez hátrányos helyzetűek Arany János tehetségmódozó program. Na de gondoljunk bele abban a körülbelül, aki addig a nyári táborban megkapta az Arany János tehetségmódozó program pólót, és ezt büszkén viselte, hogy Arany János november volt, tehetség az jó dolog, én mind a kettővel azonosulok, és így van. Aztán eltelt egy év, és megkapta a hátrányos helyzetűek Arany János tehetségmódozó programja című pólót. Tehát nem volt olyan gyerek, aki viselte volna ezt büszkén, hát gondoljunk bele egy pillanatra. Tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben még akár jó szándékonak nevezhető döntések is pillanatokon belül út ez ellenkezőjét váltják ki, mint amire a döntéshozók adott esetben gondoltak volna. Tehát ezen nagyon csínyen kell bánni, és a mindennapi gyakorlatban most nagyon kell rá vigyázni, nehogy azonosítás, nehogy identifikáció legyen belőle. Egy példát megint hadd mondjam. Finn iskolát nem szoktam általában szeretni, ha mindig példaként hozzuk, mert Finnország nagyon más ország, mint Magyarország. De Finnországban a kölyök akkor is korrepetálásra szorul, ha megnyerte az országos matematika versenyt. Na persze nem matematikából szorul korrepetálásra, hanem párkapcsolat építésből szorul korrepetálásra, nehogy Isten kötélmászásból szorul korrepetálásra, és így tovább. És ez nyilvánvaló az iskola közösség előtt, hogy a Józsi is megy korrepetálásra párkapcsolat építésből, és ezzel nincs semmi szégyen, nincs semmi baj, mindenki tudja, neki nem megy, segítünk neki, bemutatunk neki lányokat, és így tovább. Tehát ez egy közös javító szándékká nemesül, és nem azzal, hogy vannak a jók, akik ugye nem hátrányos helyzetek, és vannak a szerencsétlenek, akik hát ez borzasztó. Tehát nyilván nagyon sok helyen a hátrányos helyzet nem így van kezelve, az nagyon jó. De néha bizony így, és az nem. Utolsó megjegyzés. A magyar iskola nagyon sokszor sajnos tyúkpárti. A jelenlévők nem azok. A jelenlévők saspártiak, mert észreveszik azt, hogy az osztályban van sas, aki gyönyörűen repül. Észreveszik azt, hogy az osztályban van Rigó, aki gyönyörűen énekel. Ja, egy iskola történelem tanár veszi észre, hogy a Rigó gyönyörűen énekel, és szól az énektanárnak, hogy aha, itt valami érdekes történet. Vagy észreveszik azt, hogy a Pulyka van az osztályban, aki nagyon erős, mellékesen nagyon mérges, néha, de azt tudja szerelni a tanár. És nem arra mondom, hogy ez mindegyik tyúk. Én ugye azért tyúk, mert hát a tyúk egy picit ugye repülget, egy picit rá lehet mondani, hogy énekelget, még talán izmocskája is van, és hát egy marha nagy előnye van, hogy egyforma. Mindegyik tyúk ugyanolyan, könnyű kezelni, nem kell vele külön törődni. Tehát de ez az, amit a magyar iskola szeret, tehát ezt a tyúkságot, és hát ez az, amit nekünk nem kell szeretni, nem szabad szeretni, nekünk a sas, a hibót vagy a pulykát kell szeretni, mert most ez nehezen, mert mindegyiknek külön-külön fajta szeretet jár, de hát egyszer, mint ez egy nagyon-nagyon fontos feladat. Jó példákat hadd mondjam. Az óvodapedagógusoktól hozom ezeket a jó példákat most, azért, mert a magyar óvodák nagyon jó kreativitásban és nagyon jó szeretetközösség építésben, és ezt nagyon sokszor el szoktuk felejteni. Egyetemen is mi, én ugye Szemelvesz Egyetemről jöttem, tanulhatnánk tőlük az óvodapedagógusoktól sokszor. Az Óvodapedagógusok Országos Egyesülete összeállított egy ilyen plakátot, egy sorozatot, ahol 100 elismerő kifejezés van, elnézést kérek, hogy a saját blogomat itten reklámozom ebben a szempontból, onnan lehet ezt történetesen letölteni most. Van ott egy link ajánló, vagy pedig a Milyen a jó tanár című bejegyzés, amit már 6000 kolléga elolvasott, és azon belül is le lehet ezt tölteni. Én arra biztattam mindenkit, hogyha ezzel foglalkozik, akkor töltse le, de ne csak töltse le és olvassa, hanem egészítse ki. Gondolkodjon még 10-20 olyan kifejezésen, ahol olyan módon meg lehet dicsérni azt a gyereket. Annál is inkább nem csak a gyereket lehet így megdicsérni, a tanítványt, a tehetséget, hanem esetleg a főnököt, a beosztottat, a férjt, a feleséget, a családtagjait, és így tovább. Tehát ugye azt mondják a pszichológusok, hogy ötször annyi dicséretre van szükség, mint amennyi szidásra, aki jól érezze magát. Tehát nem spóroljunk ezekkel a dicséretekkel, nem lehet eleget tanulni azt, hogy milyen dicsérő szavak létezhetnek. Hadd mutassak be még egy példát. Megint csak óvodából jön a példa. Ugye, amikor egy óvoda pedagógus elkezdi énekelni ezt az éneket, hogy cickom, cickom, vagyon-e szép lányod, illetve mi elkezdjük esetleg énekelni a gyerekeinkkel, vagy bármikor ezt az éneket, akkor nagyon érdekes megfigyelni, hogy ki mikor mutat a kör közepén állóra. Gondoljuk bele, hogy mi mikor mutatnánk a kör közepén állóra. Hát nagy valószínűséggel akkor, hogy cickom, cickom, vagyon-e szép lányod, vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon. És ugye nem azért ekkor mutatnánk a kör közepén állóra, mert azt gondolnánk, hogy ugye te rohadék, nyomorult, dögölj meg, és így tovább, mert ugye ilyen természetünk van, hanem azért mutatnánk a kör közepén állóra, mert ez a dalnak a logikája, ez jön ki belőle. Ha az ember megfigyeli az óvodapedagógusokat, akkor konkrétan megfigyeltem egy konferencián, hogy ők mikor mutatnak a kör közepén állóra, hát bizony akkor, hogy cickom, cickom, vagyon-e szép lányod, és utána már nem mutat. Tehát ennyire a zsigereiben van az, hogy a pozitív üzenetet hangsúlyozza, hogy még ennél a dalnál is, amikor nem kéne mutatni, akkor mutat a szépnél, és nem a demihaszna vagyonnál, ugye, amit az ember nagyon is szeretne mondogatni ugye a másiknak, hogy demihaszna vagyon. Na most ezt érdemes eltanulni, ezt a fajta viselkedésmódot, mert akiben ez internalizálódik, az lesz igazán jó tehetségmódozó. Azt kell, hogy mondjam, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni az üzenetet. Még két üzenet. Nagyon nem vagyunk demokratikusak. Tehetséggondozás demokrácia nélkül nem lehet elvégezni, és nem a társadalmi környezetet akarom ezzel mondani, hanem az egyenlőség zsigeri érzetét. Hogy az a gyerek, hogyha 4 éves, akkor is egyenlő velem, mert valamit lehet, hogy jobban tud, mint én. Mert én hiszek abban, hogy valamit jobban tud, még akkor is, ha nem látszik rajta, akkor is hiszek abban, hogyha egy nem mosakodó, büdös kisgyerek, akkor is hiszek abban, hogy az valamit jobban tud, mint én, és ez a hitem az, ami segíti őt abban, hogy ő is feltenezze magában, és elvédje magáról azt, hogy lehet, hogy ő furuljázni, vagy akármit csinálni matematikát, jobban tud, mint én, vagy jobban fog tudni, mint én, 5 év, 10 év gyakorlás után. Na, ez a fajta demokrácia mutatkozik meg például abban, amikor egy pedagógus legugol a gyerekhez, a kistermetű gyerekhez, akkor, amikor igazán fontosat akar neki mondani, vagy nehogy Isten felemeli, karon veszi, a karjára ültet, hogy tényleg igazán kicsi gyerekről van szó, és egyrangúként beszéli meg azt a fontos dolgot vele. Nézzük meg a szülők viselkedését, pedig amit talán a sajátunkat is. Hányszor csináltuk meg ezt? Hányszor látjuk ezt, hogy amikor fontos dolgot kisgyerekkel akarunk megbeszélni, akkor legugolunk, akkor egyenlőre. De akkor nem 2 méter magasra nézzük le rá, hogy te nyomorult, te mit végeztél, és így tovább, hanem megbeszéljük vele a dolgot, mint egyenrangú az egyenrangú. Vagy, hogyha a pedagógusok zenét együtt zenélnek a gyerekkel, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy zeneszerszámot cserélnek. És nem az van, hogy a pedagógus furuljázik, mert az bonyolult, a gyerek meg ütögeti a 2 padarabot, mert az egyszerű, mert olyan kis hülye, hogy csak azt tudja csinálni. Igen, ez megy 3 percig, aztán utána a pedagógus ütögeti a 2 padarabot, mert ő olyan hülye, akkor éppen aki csak ezt tudja csinálni, és a gyerek furuljázik. Na most ezt érdemes átgondolni. Tehát amikor a kollégák, én magam is adott esetben hosszú tanulás után jöttem, hogy nem így kell csinálni, húzódoznak attól, hogy a gyerekekkel, a 18 éves felnőtt középiskolásokkal közös projekteket végezzenek, és ők egyenlő tagjaként a csapatnak részt vegyenek a projektben, akkor ezt sértik meg, akkor antidemokratikusan dolgoznak. Most ez nagyon nagy szó, de attól még így van. Tehát erre nagyon kell vigyázni, hogy ez is a tehetségmódozás. Nagyon fontos üzenet. Utolsó már ebben a témában, a differenciált csoportképzés évek óta, évmilliárdok óta nyerő stratégia, ha a biológiai rendszereket megvizsgáljuk. Amit látnak a képen, az egy fehérje. Ez a fehérje sok 100 millió évvel ezelőtt alakult ki, egy nagyon fontos mérektelenítő fehérje, minden fejlett szervezetben a mérektelenítések egy jelentős részét ez a fehérje végzi el. Hadd mondjam, aztán a legprimitívebb enzimek, amelyek több milliárd évvel ezelőtt alakultak ki, azok is így működnek. Mi a lényeg? A struktúra közepén van 2-3 olyan tag, elem, biológiai és kémia tanároknak, ezek ugye az aminosavak, az aktív centrumot alkotó aminosavak, amelyek elvégzik a munkát, amelyek gyorsítják a kémiai reakciót, amelyek fontosak. És a többi, az körülállja ezeket, mert segíti őket abban, hogy ilyen módon tevékenykedhessen. Az igazi üzenet azonban nem itt van. Az igazi üzenet ott van, hogy amikor kifejlődött az ember agya, vagy a legprimitívebb élőlénynek is az idegrendszere, akkor ugyanez a felállás úgy módosul, hogy minden egyes pillanatban különböző elemek, adott esetben itt most idegsejtek, vannak aktív állapotban a kör közepén. És más-más elemek, idegsejtek, állják őket körül. Mi ebből a tanulság? Hogyha egy jó pedagógiai módszert akarok végrehajtani, megcsinálni a saját osztályunkban, saját közösségünkben, akkor ugyanígy kell viselkedni, mint az agy, és nem mint a fehérje. Tehát mindig más és más gyereket kell a kör közepére állítani, nem saját magunkat például. És engedni kell, sőt, összekérni kell a többieket, hogy elismerjék, hogy ő most éppen ebben a percben külön, okos, ügyes, ebben, abban, amabban, mindenki felnéz rá, mindenki őt segíti. És ez csak egy-két percig tart, mert a következő percben már más valaki lesz okos, ügyes, más valami miatt, és más valami miatt segítik máshogyan a többiek. No, ez nagyon nagy kreativitás kell, ez az, amire azt mondom, hogy a tehetséggondozás a legjobb tanár továbbképzés. Mert föl kell nőni a tehetségekhez, abban, hogy segítsük őket. Még egyszer a projektmunkára. Hadd mondjam azt, hogy a projektmunka bevezetése, gyakorlása bárhol a pedagógiai rendszerben sors meghatározó a gyermekek számára. Megint egy nagyon nagy mondat. Miért merem állítani? Azért merem állítani, mert gyakoroltatja a kiskölyökökkel, nagykölyökökkel, de az Isten felnőtt saját magunkkal, a hosszú távú gondolkodás, hogy nem egy 10 perces feladatot oldok meg, vagy 2 perces villámkérdéssel, vagy 2 másodperces villámkérdéssel, 2 másodperces villámválaszt adok, hanem egy hétig, több hétig gondolkodok, építkezek, ötletet ötletre halmozok, eldöntöm, hogy az működik-e, együtt működök a többiekkel, és így tovább, és így tovább. Az életben ez vezet sikerre. Az a példa, amit én hozok itt, az az óvodások példája megint, akikkel ezt a National Testet így lehet utána nézni, akár például YouTube-on például lenne, végeztették el amerikai pszichológusok 50 évvel ezelőtt, nagyon röviden a történet annyi, ott hagyták a kiskötőket, egy darab, több darab kísérletet válogatta májva cukorral, és az volt a feladat, hogy ez a májva cukrot vagy megeszi a gyerek, 10 perc, 20 perc, fél óra, milyen kegyetlen volt az óvodapedagógus, attól függ, hogy milyen hosszú időre mentem, vagy pedig ha visszajött, ha nem ette meg, és visszajött ugye az óvodapedagógus, ott hagyta a gyereket egyedül a cukorkákkal, akkor még egyszer annyi cukrot kap. Ha megette, nem kap szidás dicséretet, de nem is kap cukrot. Ha nem ette meg, akkor meg kap cukrot. Na most érdemes egy YouTube-on megnézni, szerencsétlen gyerekek tantaluszi kínokat élnek át. Tehát ott görcsöl, sír, nyújtja a kezét, visszahúzza a saját kezét, remélem, minden. Szóval borzasztó, ahogy átéli ezt az egészet. És hát ugye a kölyköknek egy jelentős része elbukik és bezabál, a kölyköknek hát egy bizonyos másik része meg hát megállja, és nem. Mi történik? 15 évig követték a kölyköknek a sorsát, és az derült ki, hogy statisztikusan azok a gyerekek volt a sokkal jobb helyzetben, sokkal kevesebb probléma volt velük, párkapcsolatban sokkal jobbak voltak, még dolgozásban is átlagosan sokkal kevesebb probléma volt velük, és itt akik megállták a cukor megevését, és akik nem állták meg, tehát akik rövid távra optimalizáltak, azok statisztikusan 15 év távlatában sokkal rosszabbul jöttek ki az életből, sokkal rosszabb döntéseket hoztak, összesítve semmit a hatások. És férjét is nehezség, nem az a hazad ilyen üzenet, hogy aki egyszer bezabál, az modromos lesz. Tehát ez nem így tessék érteni az üzenetet. Úgy tessék érteni az üzenetet, hogy a diákjainkat a hosszú távú optimalizálásra kell rászoktatni, mert ez az, ami a tehetségből sikert, közösségi örömöt tud kovácsolni, és ez nagyon fontos. Na most ez a csapatépítéssel együttvéve, tanárdiák csapatokkal pláne együttvéve, tényleg egy olyan állapothoz vezetett el, amelyik a tehetséggondozásnak egy nagyon alapvető struktúráját megteremti, és hát ezáltal sikerre viszi az egészet. Én a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökeként állok itt. Ez az egész Kárpát-medencei tehetséggondozásnak egy összefogója, ahogy az a bevezető szavakban is elhangzott. Nem csak a 30 tagszervezetünkre, és ebből a két legutóbb felvett tagszervezetre, a Magyarországi Evangélikus Egyházra, amelyik a történelmi egyházak sorában immáron a harmadik, a katolikus és református után, illetve a Polgár Alapítványra, amelyik a Csányi Alapítványra és sok minden mással együtt a hátrányos helyzetűek tehetséggondozásáért tesz sok mindent, történetesen a Polgár Alapítványa cigány származású gyerekeknek a labdarúgó tehetségét karolja föl. Tehát nem csak őrájuk vagyunk büszke, hanem arra az 1000 partnerszervezetre, akiknek a tagjai itt ülnek a teremben, kedves barátaink közül sok-sok-sok tucatan, ha nem sok-sok-sok százan. És arra az 1000 civil szervezetre, akikkel jelenleg keresik a kapcsolatot, jó néhányukkal már meg is találtuk, akik a Kárpát-medencében a tehetséggondozás segítik. Ahogy az elhangzott, a Nemzeti Tehetségprogram keretében, amelyik most figyeljünk, 20 éve szól, tehát egy nagyon kiegyensúlyozott programot alkotott az országgyűlés, nagyon hosszú távú programot alkotott az országgyűlés, amikor ezt elfogadta, És a kormányváltás nem változtatott semmit ennek a programnak az elfogadottságán, hogy a program előterjesztőjének egyik eredeti a Hoffmann Rózsa volt el. Tehát ilyen szempontból Kormos Dénes, aki itt ül a teremben, olyan társakat talált maga mellé akkoriban, amelyik biztosította ezt a folyamatosságot. Tehát ennek a letéteményese, illetve hát az anyagi hátterének a kezelője, az az Oktatási Közalapítvány, amelynek a most is érvényes pályázatait az oktatási.hu honlapon találják meg. És hát akinek, amelynek egy nagy köszönetet szeretnék mondani, és egyben hát gratulálok is, ugye a mai kerek, illetve mostanában lévő kerek évfordulóhoz. És hát köszönöm azt a nagyszerű munkát, amelyet végez a Nemzeti Tehetség Program és a Nemzeti Tehetség Alap kiváló kezelésért mindenkinek, aki részt vesz ebben, Sarkafejnek, Gali Zsófiának és az egész kuratóriumnak, akinek a képviselője, illetve elnöke szóltanettem. Röviden arról, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tavaly elkezdte a Magyar Génius Programot. Ez a program jelenleg van körülbelül félúton. 210 támogatott tehetségprogram képviselői is ülnek a teremben, akik EU-s támogatást is kaptak a munkájukhoz. Eddig 6200-an jelentkeztek a képzéseinkre. Hadd hangsúlyozzam, hogy a geniusportál.hu a képzések című alpontban vagy fülnél éppen mostanában nyílik meg egy olyan alkalom arra, hogy ezek az ingyenes, sőt meg az úti költséget is térítős képzésekre a kollégák jelentkezni tudjanak. Eddig több mint 300 tehetségpont alakult meg az országban, sőt határon túl, minden határon túli magyar területen, ezek együttműködnek egymással. Tehetségsegítő tanácsos sora alakul, éppen utoljára Erdélyben, a matematikai területen, illetve nagyvárosokban, megyékben és így tovább. Több száz tehetségnapot rendeztünk már eddig is, vagy segítettünk megrendezni, és fogunk is. És már a 6 az már nem is jó, mert ez tegnap előtt volt, amikor átküldtem a fájlt. Most már 8 Európai Uniós tagállam vette át a példát, illetve dolgozik velünk együtt azon a legutolsó kettő, éppen Írország és Németország volt, hogy közös EU tehetségnapok legyenek, hogy közös programok legyenek, és hát ez nagyon bíztató. Nagyon fontosnak tartom felhívom a kollégák figyelmét, hogy érdemes jelentkezni a hírlevelünkre, ezt a www.gamesportal.hu-nak a pillanjelzet középen látják az ábrán részénél lehet megtenni. Nagyon egyszerű, az e-mail címüket kell beírni, és akkor havonta legalább egyszerre, nem nagyon gyakran kapnak, illetve valami nagyon fontos híreket a tehetséggondozásról, mert bátorítanak mindenkit ezt az egyszerű lépést, hogy jelentkezik a hírlevélre a www.gamesportal.hu honlapon, ezt tegyenek. A területről. Ahogy a kollégák látják, ugye mostanában az új közoktatási és felsőoktatási törvény formálódik. Az egy örömhír mindenképpen, most semmi részt is persze véleményt a törvényekről nem mondva, hogy a tehetséggondozás kiemelt helyet kap ezekben a törvényekben, tehát ilyen szempontból én azt hiszem a tehetséggondozás szempontjából ezek a szabályozások mindenképpen előre lépésnek mondhatóak. A Magyar Génius Program jövőre is folytatódni fog. Folytatjuk a tehetséggondozó képzéseket, ahogy ezt az előzőkben mondtam is. Sok ezer szakértő mentort bocsájtunk azoknak a rendelkezésére, akik velük együttműködésben működnek, a tehetségpontok rendelkezésére, akik tulajdonképpen ebben a körben hajlandók belépni, és gondolkodunk, a kormány asztalára fogjuk tenni, hogy egy tehetséghitelkonstrukciót fogadjanak el, amelyik tulajdonképpen a diákjához valamilyen módon hasonlít, de differenciál a tehetség mértéke szerint. Tehát például egy kiváló zenésznek azt is lehetővé teszi, hogy akár több millió forintot kapjon az ő fuvolájára, ami aranyból van, és hát emiatt ugye, hát ugye drága a dolgoknál természetesen fogva. A tehetség, a Magyar Génius Programnak lesz úgy folytatása 2012-13-ban, amit tehetséghidaknak fogunk hívni, azért, mert hidakat fog építeni olyan területek között, amelyek jelenleg még nincsenek összekötve a tehetséggondozásban, tehát ez mutatja, hogy ez is egy hosszú távon elképzelés. Miben egyedül ez az egész program? Hosszú hagyományokra tekint vissza, egy együttműködő hálózatot képez, sok éves, 20 éves szintű távlatokban gondolkodik, és egy rendszer szemlélettel tervezett program, ami ritka sajnos Magyarországon, jó lenne, hogyha gyakoribb lenne, és a civil és állami résznek egy nagyon-nagyon jó összhangját teremti meg, és ezért minden oktatással foglalkozó minisztériumnak az elmúlt években köszönetet mondok. Mit ad ez a tehetséggondozás a tehetséggondozónak? Ahogy említettem, önfejlődést és örömet. Mit ad az intézmények, oktatási intézmények? Tehetséges kollégákat. A tehetségükben, a kreativitásokban elmélyült kollégákat, a tehetségükben, a kreativitásokban jobban bízó kollégákat, és egy konfliktuskezelő tanuló közösséget, a tanári karnak, a pedagógusi karnak, ilyenfajta közösséget. Nagy szavakkal élve mit ad a nemzetnek? egy közös kitörési pontot, ahogy ezt már hallottuk a mai nap folyamán, illetve egy értékalapú társadalmi mobilitást, ahol a társadalmi mobilitás nem öncél, hanem ahhoz kötött, hogy mit tesz maga a tehetséges fiatal vagy bárki a saját előrejutása érdekében, és annak arányában juttat előrejutás, aminek arányában a befektetett energia, a befektetett munka volt. Ez az, ami a társadalmi igazságosságot igazán szolgálja. Végezetül egy percben még engedjék meg, hogy egy kicsit a figyelmüket mit fenntartsam, vagy magunkhoz mondjam. Nem olyan régen volt az a nagyon szörnyű tragédia, ami ugye a Devecseri kolontári tragédia kapcsán vonult be a magyar történelembe, azt kell, hogy mondjam. És ennek a tragédiának a kapcsán sokan elgondolkodnak azon, különösen azok, akik, mint én is, komplex rendszerekkel, bonyolult rendszerekkel foglalkoznak, hogy azon túlmutatóan, hogy konkrétan ennek a tragédiának mik voltak az okai, mik az általános tanulság. És arra a következtetésre jutottunk, most már több mint ezeren, akik részt vesznek ebben a mozgalomban, ami elindult egy-két héttel ezelőtt, hogy bizony azok a mindennapi apró hibák, amelyeket elkövetünk, azok néha sajnos összegződnek. Szerencsére ritkán. Még nagyobb szerencsére ritkán olyan tragédiává, mint amilyen ez a tragédia volt. Néha csak, a csakot öt idézővel mondom, olyan családi tragédiává, mint amit a diákjainkkal kapcsolatban nagyon gyakran hallunk, megélünk, és itt pedig borzasztó az is. És azon gondolkodtunk el, hogy ha ezt nagyon meggondolunk ebben, akkor az a szörnyű helyzet állt elő, hogy azok a pici hibák, amelyeket tegnap vétettünk, meg amit ma esetleg vétünk, azok holnap után ilyen tragédiákat fognak eredményezni. Nem lehet tudni, hogy miért, nem lehet tudni, hogy milyen meccsen jut, hogy hol, vagy mikor, de hogy valami lesz, az szinte bizonyos, a statisztikusan bizonyos. Na most ugye, hogy lehet ezt megelőzni? Hát úgy lehet megelőzni, hogy egy kicsit jobban figyel mindenki arra, hogy ne vétsen annyi hibát, akár ő, akár a környezet. Egy kicsit jobban figyel arra, és most már a második pontot mondom, hogy a környezetének az érdekét is figyelembe vegye akkor, amikor cselekszik, amikor kitűzi azt az irányt, hogy milyen irányba akar futni, ugye, mint a nyúl. Hogy egy kicsit jobban figyeljen arra, harmadik, hogy hosszabb távon gondolkodjon, ne csak rövid távon, és negyedik, talán az egyik legfontosabb, hogy együttműködjön a többiekkel e közben. No, aki ezt esetleg komolyabban szeretné megnézni, hogy mi is lehet ez, annak megint a saját blogomat tudom ajánlani, ahol oldalt van ez a bizonyos liliomos jelvény, ami a tisztaság jelvénye, jelképe. És most már a mai naptól kezdve ezt a liliomos.hu honlapot is tudom ajánlani, mert az is elkészült,